A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Egy manókkal teli mesterséges intelligencia, hogyan születnek az internet legkülönösebb AI történetei?
A mesterséges intelligencia algoritmusok nem gondolkoznak, nem értelmezik a szöveget, hanem tudják, hogy melyik szavak azok, amikre sok pont jár, amiket ők jutalomként érzékelnek, melyikek azok a szavak, amiket nem jutalmaznak annyira, és nyilván minél több jutalom jár egy adott kifejezésért, azt fogja használni, és így tud fellépni nagyon könnyen a hallucináció, vagy ezek a vicces szituációk is.
Egyetem és általános iskola együttműködése közös célokért fogott össze három soproni intézmény.
Ez egy nagyon fontos dolog lehet egy városban, egyrészt a fiatalok megtartásában, másodszorban az, hogy az óvodás kortól kezdve, hiszen az egyetem sportóvodai koncepcióval is rendelkezik, az óvodás kortól kezdve a felsőoktatásig végig tudjuk őket vezetni, azaz, hogy az életük részévé váljon a sport.
Gulyás kommunizmus gyomornézetből, ikonikus ételek és legendás vendéglátóhelyek nyomában.
Második világháború után nem sokkal jött létre az utasellátó, és minden állomási vendéglátóipari egységet, automatát, illetve a vonatoknak a büfékocsiját, ezt az utasellátónak az ételgyárából látták el, tehát az egységesítés, vagy az uniformizálás is egy meghatározó fogalom a szocializmusban.
Trendidők.
A mesterséges intelligencia világát nem csak technológiai újdonságok, hanem időnként egészen bizarr történetek is színesítik. Nemrég például futótűzként terjedt el egy hír, amely szerint egy új nyelvi modell különös vonzalmat mutatott a manók, koboldok és más mesebeli lények iránt. Bár a történet inkább az internetes kultúráról és a mémek működéséről árul el sokat, jól mutatja azt is, milyen gyorsan születnek és terjednek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó legendák. A jelenségről Gyenes Lídia AI szakértővel beszélgetett Major Eszter Anna.
Kezdjük a legfontosabbal. Tényleg előfordulhat-e, hogy egy csúcs technológiás AI egyszer csak rákattan a manókra?
Tényleg előfordulhat, és ez történt pontosan a GPT 5.5-ös modelljénél is. Az OpenAI-nak gyakorlatilag szó szerint meg kellett tiltani, hogy a saját modellje manókról, vagy goblinokról, vagy ilyen lényekről beszéljen.
Mi történt tulajdonképpen? Tehát miért volt szükség erre a tiltásra?
Az történt, hogy hiába beszéltünk a új GPT modellel bármilyen témában, folyamatosan bekeverte a beszélgetésbe oda nem illő téma, aként a goblinokat, a manókat, a törpöket, meg az ilyen kis apró lényeket. Különböző beállítási lehetőségei vannak most már ezeknek a GPT-knek. Lehet kérni, hogy humoros legyen, lehet kérni, hogy szakszerű legyen, és lehet kérni, hogy nördi legyen. És ez a nördi modell, vagy modul, ez egy olyan kockafejű AI-t hívelő a GPT-ből, aki mindenre egy ilyen fantazmagórikus, vagy egy ilyen képzeletbeli hasonlattal próbál élni. Ezt a modellt jutalmazási rendszerrel tanították, amikor ő kreatívan válaszolt, manós hasonlatokkal, akkor ezért ő pontokat kapott, és berögzült neki ez a viselkedés. Ebből rengeteg tanítóadat készült, és ezeket a tanítóadatokat kapta meg a következő modell, és így az eltorzított tanítóbázis, amit nem emberek hoztak létre, hanem az előző AI modell, tele lett manókkal és mosómedvékkel, emiatt generált ilyen szövegeket az AI.
Ez tekinthető a halucináció valamilyen fajtájának egyébként, Lídia?
Abszolút, ha nem megfelelőképpen tanítunk fel egy AI-t, mert valamilyen adat túlnyomó többségben reprezentálva van az adatbázisban, vagy valamilyen adatból kevesebb jut bele, akkor ugye a valószínűség számítás miatt a gyakran megjelenő adat lesz az, ami a válaszban visszaköszön. Ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok nem gondolkoznak, nem értelmezik a szöveget, hanem tudják, hogy melyik szavak azok, amikre sok pont jár, amiket ők jutalomként érzékelnek, melyikek azok a szavak, amiket nem jutalmaznak annyira, és nyilván minél több jutalom jár egy adott kifejezésért, azt fogja használni, és így tud fellépni nagyon könnyen a halucináció, vagy ezek a vicces szituációk is.
Hogyha most ez történik, akkor mondjuk mi a garancia arra, hogy az AI képes két lábbal a földön maradni? Mi miben tudunk, akár felhasználók, akár szakértők, akár fejlesztők azért tenni, hogy mondjuk adott esetben egy ilyen dolog minél kevesebbszer forduljon elő, vagy ha előfordul, akkor minél kevesebb kárt okozzon?
Ez az igazi tanulsága egyébként az egész hírnek. Legtöbbet úgy tehetünk ezeknek a rendszereknek a pozitív irányba való eltolásáért, hogyha magukat a válaszokat ugye vagy lájkoljuk, vagy diszlájkoljuk, és ezekkel tudunk segíteni. Körültekintőnek kell lennünk, hogy mik azok a választípusok, típusok, amikre mi pontot adunk, amire mi jutalmazzuk a rendszert, és mik azok a hibák, amiket viszont szigorúan negatívan kell értékelnünk, mert az AI rendszerek kontrasztokból tanulnak, hogyha látják, hogy mi a hiba, attól tartózkodni fognak, ha látják, hogy mi a jutalom, a fele fognak húzni.
Trendidők.
A sikeres oktatás és tehetséggondozás gyakran nem egyetlen intézményen múlik, hanem az együttműködésen. Sopronban most a helyi egyetem annak sportegyesülete és egy általános iskola emelte új szintre kapcsolatát. A partnerség nem csak a sportlétesítmények közös használatát teszi lehetővé, hanem a művészeti programok, valamint a pedagógus képzés számára is új lehetőségeket teremt. Az együttműködés céljairól és várható eredményeiről professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora beszélt.
Talán szokatlan az, hogy egy egyetem és egy általános iskola köt egymással együttműködési megállapodást, sokkal inkább szokott ez a középoktatás és a felsőoktatás között létrejönni. Mi azonban jó szomszédok vagyunk, olyan infrastruktúrával, amelyet, hogyha közösen használunk, akkor mindannyiunk előnyére válhat. A Hunyadinak van egy nagyon jó sportudvara, mi is gondolkodunk további sportudvar fejlesztésen. Ez ráadásul egy térben is található, illetve az egyetemnek van egy sportcsarnoka, ami a délelőtti órákban kevésbé kihasznált. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az infrastruktúrát kezdjük el közösen használni.
Úgyhogy azért itt a SMAFSZ egy elég jelentős egyesületté nőtte ki magát az elmúlt években.
Így igaz, most már 31 szakosztállyal rendelkezünk, és több mint 3500 fiatal felnőtt sportol nálunk. Nagyon sokrétű a SMAFSZ-nak a tevékenysége, pár évvel ezelőtt mindössze 6 szakosztály volt. Kifejezetten csak az utánpótlás építést tekintjük feladatunknak. Ez egy nagyon fontos dolog lehet egy városban, egyrészt a fiatalok megtartásában, másodszorban az, hogy az óvodás kortól kezdve, hiszen az egyetem sportol óvodai koncepcióval is rendelkezik, az óvodáskortól kezdve a felsőoktatásig végig tudjuk őket vezetni, azaz, hogy az életük részévé váljon a sport.
Zöld egyetem, ugye sokszor elhangzik ez a motto a Soproni Egyetemmel kapcsolatban, akár a Green Metric listájához, akár egyéb tevékenységeihez kapcsolódóan. Itt is összefűződik ez a szál a Hunyadi Általános Iskolával?
Hát természetesen mind a két intézménynek nagyon fontos a ma, hogy divatos szó a fenntarthatóság. Mi azt szeretnénk az általános iskolának nyújtani, hogy itt van egy csodálatos botanikus kertünk, 17 hektár, a biológia órákat jó időben meg lehet szabadtéren is tartani. Egészen más lesz a gyermekeknek a viszonya a természethez, hogyha maguk megnézhetik közelről, térben láthatják mindazt, amit egyébként egy tankönyv nem biztos, hogy jól vissza tud adni. Csodálatos gyűjteményeink vannak, közettani, gerinces állattani, madártani, növénytani, vadgazdálkodási, és ezekben azok a kiállított tárgyak, ami akár egy növény, akár egy állat, egészen közelről megnézhető, megfigyelhető. Persze ez nem kizáró más iskolák irányában, csak mi ezt most írásba foglaltuk és megerősítettük.
És akkor az oktatásról is, hiszen működik itt óvodapedagógia képzés, tanító képzés is, ami szintén egy összekötő kapocs lehet. Erre is épül ez az együttműködés?
Így igaz, hiszen az egyetemünk életében, de talán a város életében is nagyon jelentős lesz az, hogy 60 év után újraindul a tanító képzés a városban. És ezek az iskolák, elsősorban most a Hunyadi iskola, a tanító képzésnek a gyakorló helyévé válnak, tehát a kis tanítónénik már egy jó iskolában, egy jó általános iskolában megismerhetik a szakmának minden csínyát, bínyát, de ugyanúgy az óvodapedagógusok is, hiszen óvodával is rendelkezik a Hunyadi iskola. És hát azt gondolom, hogy a városban hála jó Istennek nagyon jó általános iskolák vannak még, ővelük is hasonló módon majd ezen a területen összekapcsolódunk.
Trendidők.
Mit tettek a magyarok a szocializmus évtizedeiben, és hova jártak, ha különleges ételekre vágytak? A korszak története nem csak politikai és társadalmi eseményeken keresztül mesélhető el, hanem az ételeken és a vendéglátás világán át. A nemrégiben megjelent gasztrorégész a Gulyás kommunizmus konyhája című kötet a gulyás kommunizmus hétköznapjait idézi fel legendás éttermek, ikonikus termékek és mára eltűnt gasztronómiai emlékek segítségével. A szerzővel, Geri Ádám újságíróval és bloggerrel Osda Erika beszélgetett.
Mondhatjuk, hogy abból főztek, ami rendelkezésre állt a szocialista blokkon belül, és sok mindent vettek át egymástól is a szocialista blokk országai, például a Turó Rudit, azt mindenki magyar találmánynak gondolja, ehhez képest a Szovjetunióban már az 50-es években létezett. Második világháború után nem sokkal jött létre az utasellátó, és minden állomási vendéglátóipari egységet, automatát, illetve a vonatoknak a büfékocsiját, azt az utasellátónak az ételgyárából látták el, tehát az egységesítés, vagy az uniformizálás is egy meghatározó fogalom a szocializmusban. Menzákat indítottak, nagyon sok üzemi konyha született, volt iskolatejprogram. Arra nagyon ügyeltek, hogy az adott keretek között mindenkinek jusson étel, és a mennyiség volt az elsődleges szempont, a minőség az ezután jött.
Hogyan nyomozta ki, kutatta ki egy-egy étel vagy ital vendéglátóipari egység vagy kifejezés történetét?
Soha nem vettem készpénznek, hogy amit ma tudunk vagy gondolunk az igaz, ezért az első lépés az mindig az volt, hogy az újság archívumban megnéztem korabeli cikkeket. Számomra akkor váltak izgalmassá, ha valami diszonancia jelent meg a mai tudásunk meg a korabeli újságcikkek között. Igyekeztem felkutatni még élő tanukat.
Mit derített fel az első kínai étteremről Budapesten?
Ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, ez a vörös sárkány budapesti kínai étterem az Andrássy úton. Egy ex-válogatott jégkorongozó fejéből pattant ki. Ő egy sörkertben dolgozott akkor már, a profi pályafutása befejeztével, és tartott már ott tematikus esteket, és azt tapasztalta, hogy a kínai estekre a legnagyobb az érdeklődés, úgyhogy kijárta, hogy az Andrássy úton nyílhasson egy kínai étterem. Szinte darabokként szedték össze az étkészleteket a bizományi áruvállalatnak a boltjaiból.
Kínai volt a szakács?
Egy ideig fogta a kezét egy kínai szakács a magyar szakácsnak, aki nem más volt, mint Bíró Lajos, aki mai napig aktív, és gyakorlatilag tényleg a 21. század egyik meghatározó magyar szakácsa.
Ádámnak a gulyás kommunizmus korszakából melyik a kedvenc étele?
A rántott az minden mennyiségben jöhet. Rántott májat nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igen, le se tagadhatom, hogy a gyerekkorom, a szocializálódásom az a panír jegyében telt, és ez a mai napig kitart.
Trendidők.
Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
Talajszennyezés kutatása. Új kutatási program indul a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban a talajba kerülő mikroműanyagok és gyógyszermaradványok együttes hatásainak feltárására. A több mint 125 millió forintos támogatással megvalósuló projekt célja, hogy pontosabb képet adjon ezeknek a nehezen vizsgálható szennyező anyagoknak a környezeti viselkedéséről. A kutatók egy széles körben alkalmazható módszert fejlesztenek a talajban található mikroműanyagok kimutatására. Emellett azt is vizsgálják, miként befolyásolják ezek a részecskék a környezetbe került gyógyszerható anyagok sorsát. A madarak iránytűje. Először készítettek nagy felbontású agy térképet egy vándormadárról, a barát posszátáról, hogy jobban megértsék rendkívüli tájékozódási képességét. A kutatók 44 különálló agyterületet azonosítottak, köztük a látással, a navigációval és a döntéshozatallal összefüggő régiókat. A vizsgálat új bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a madarak a föld mágneses terének érzékelését más információkkal együtt használják útvonaluk meghatározásához. Az elkészült nyílt hozzáférésű agyatlasz a jövőben más állatfajok idegtudományi kutatását is segítheti.
Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.